Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem büntetsz minket a mi bűneink mértéke szerint, hanem hosszan tűrsz mi érettünk, adva lehetőséget az életünknek meghallani az ígéret és hozzád térni. Adva lehetőséget a mi szívünk keménységének, állapotának, odatárására. Adsz lehetőséget arra, hogy aki a te gyermeked, az fölkészülhessen arra az időszakra, amikor az életébe elkövetkeznek azok a nem szeretem napok, amikor próbatételekbe állítod be az életét, és azok között kell szolgálnia. Áldunk és magasztalunk azért, hogy különös gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért kedvesek vagyunk neked egyen-egyenként. Légy áldott azért a lehetőséget, amit mára is készítettél, hogy meghalljuk a te beszédedet. Kérik is, hogy szentelked által légy itt közöttünk ígéretet szerint, és te szólj. Végetetlen kegyelmedből elvégezheted, hogy meg is halljuk a szavadat. Amen. Pál apostolnak, Timóteus írott második leveléből olvasom az igét a harmadik részből, a 10. verstől. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, küldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában, minémi üldöztetéseket szenvedtem. De mind ezekből megszabadított engem az Úr. De mind azok is, akik egyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál. Nagyon fontos látni, hogy Pál apostolnak az életét hitelessé a benne munkálkodó Szentlélek tette, hogy Jézus Krisztus az azért volt képes ragaszkodni, és azért volt képes teljes életével szolgálni őt, mert elvégeztetett benne az újjászülésnek a különös munkája, és egy különös rendeltetésű élet lévén apostolnak rendeltetett. Ebből következik, hogy magán hordozta azokat a jegyeket, amelyek ott abban a korban máson nem voltak láthatók. Az, hogy megkövezték a Krisztus nevéért. Az, hogy különféle módon gyötörték, üldözték és megszenvedtették. És ennek az életnek volt Lisztrában, Ikóniumban szemtanúja. Az a tanítvány, akiről így beszél, hogy én fiam Timóteus. Amikor Timóteus Pált követi, gyakorlatilag Jézus Krisztust követi. Minden, ami le van írva a szeretett himnuszába, visszaragyog itt. Azzal a sorrenddel, hogy követted azt a fajta szeretetet, amit az élő Isten jelölt ki útul, hogy azokban kell járni. Te ezt követted. Te Jézust követted. Pál apostol egyedülálló módon jelentheti ki, hogy engem követtél. Nem ajánlom senkinek, hogy így fogalmazzon. Ajánlom mindenkinek, hogy úgy fogalmazzon a Krisztust. Egyetlen mércénk, mértékegységünk ma is és holnap is ő. Amikor azt mondja az igében, hogy követed és követni fogod az én szenvedéseimet, aztán hozzáteszi, hogy akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak. Az a rész érdekel engem ebből az igéből először, hogy miért kell Pál apostolnak a Timóteushoz írt két levélben egy egészen különös dologra felhívni a figyelmét. A különös dolog az, hogy az utolsó időben pedig, ez a búcsú levele Pálnak. Nem tudunk többről, azt tudjuk, hogy ezt még megírja. Kétszer írja le, hogy siess hamar, mert valahol máshol van éppen Timóteus, a levél meg neki, hogy gyere minél előbb, még életbe találj engem. Siess hamar, és mert ő elvitetik. Ő a maga munkáját befejezi, ezért különös ajándéka az Istennek, hogy látja, aki tovább viszi a Krisztus ügyét, aki tovább hirdetni fogja a Krisztus evangéliumát, és ebben a Pálban az a nagyszerű, hogy azt is látja, hogy ahogy ez a Timóteus most engedelmes, hűséges, és követi az Isten rendjét, mártír lesz. Tudjuk, hogy majd Efezus püspökeként üldözötten meg is ölik, mégis minden szolgálatot elvégez, amivel az Isten ezen a pálon keresztül elhívja. Amikor arról beszél az apostol, hogy a gonosz emberek pedig és az ámítok növekednek a rosszasságban, eltévedve és eltéveítvén, akkor erre a kijelentésre ma itt mindegyiknek oda kell figyelni. Hadd mondjam el nektek, hogy a mi korszakunk, ennek a korszaknak a tökéletes betetőzése már, amit az apostol előre megmondott, amit Isten jelentetett meg általa, hogy mi lesz az emberekre a jellemző. És most azért kell szólnom külön a fiataloknak, mert az ő kísértésük felülmúlja az idősebbek kísértéseit. Amikor ez a világ, amelyikbe ti nőttök fel, a maga ámító, a maga kimondottan testies gondolkodásmódjával, az anyagias gondolkodásmódjával, minden erkölcsi, isteni mércét meghazudtolva, egy újat állít be, azt mondja, hogy nektek, fiataloknak, a jövő prédikátorainak, a jövő bizonyságtevőinek meg kell maradni abban, amit láttatok az elődöktől, mint Pál apostoltól, és ahogy ő beszél Timóteussal, így Pálon keresztül beszél velünk ma az Isten. Azokat a szavakat mondatja, amit Pállal leíratott. Mi történik? Azt történik, hogy a gonoszságban és az ámításban való növekedés miatt az ember szembesül a sok és kicsi, a hatalmas tömeg és a maroknyi nép közti elképesztő, lesújtó különbséggel. Hogy mindenki arra megy, mennyi esélyem van nekem, ha mindenki arra megy benne, megélni velük szembe menve a Krisztusi életet. Mennyi esélye van az evangélium hirdetésének ebben az elfajzott világban, hogy hitelt kaphat az Isten szava? Annak idején, amikor Pál él, akkor tudjuk, hogy ő idéz egyszer Lukács evangéliából, azt is tudjuk, hogy kanonizálás jóval későbbi, tehát Pál apostol ezért az Ószövetséget használja. Saját leveleit meg azért viszi csak magával, mert azokkal igazolja a maga tanításait, hogy hamisat nem tanított. Minden az Ószövetségből igazolható, és a Krisztus eseményt is úgy írja le, hogy mindig minden a messiás jövetelére, és Jézus Krisztusra, mint messiásra utal benne. Kéri magához a hártyákat. Többen mondják, hogy vagy ilyen, vagy olyan könyveket kért magához, Ézsaiást valószínű, a Zsoltárokat valószínű, nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy fölkészült lélekben, hogy neki meg kell halnia. Fölkészült lélekben, hogy az utódjára mindent rá kell bíznia, és mindent el kell mondania. Mit tud az Ószövetség ismeretében ez a Pál? Többek között ismeri a Szentírásnak a kijelentéseit, hiszen farizeus. És jól tudja, hogy a lélek dolgait az Ószövetség igéi mindig úgy írják le, mint valami testi mozgást. Például, ha valakire a dermedtség lelke száll, ezt így írja le, hogy begörcsöltek a hátizmai, begörcsölt az oldala, remegett a térde, és azt kell érteni alatt, hogy egyszerűen lelkileg mozdulatlan, tehetetlen állapotba került. Testi mozgásokkal magyaráz. Amikor arról beszél, hogy a gonoszság növekszik, és arról beszél, hogy vigyázz, mert az emberek szeretet nélkül valók lesznek, tiszteletlenek lesznek, aljasok, gazemberek, pénzsóvárok, Isten nem szeretők lesznek. Ott és akkor, abban a helyzetben egy olyan lelkiség lesz úrrá, amelynek az a célja, hogy a te lelkedet megolvassa, hogy elaléljon. Nincs semmifajta illúzió afelől, hogy a világ jobb lesz, amit ma szoktak mondani, hanem azt mondja, hogy egyre rosszabb lesz, így beszél Jelenések könyve is az igéről. A lélek reakció azonban a gonosz előtörésének az idején az elgyöngülés lehet. Sokan félnek az úgynevezett kemény érzelmektől. Mit ért az Ószövetség az elgyöngülő vagy a kemény érzelmen? Az elgyöngült szív cselekvésre képtelen, a rák a kige azt jelenti, hogy lágy, vékony, finom, a szelíd lelkű embereknek is egy gyönge pontjuk van, a gyönge pontjuk pedig az, hogy megfélemlíthetők. Érzékel mindenre. A gonosz, ha megüti, elgyöngül a szíve. Ő bele gondol, bele érez, hogy jaj, mi fog következni akkor, ha. Érdekes módon a szeretetet a Szentírás kétféleképpen írja le, leírja úgy, mint a szív elgyöngülését, mint egy átérzi a másik állapotát, az énekek éneke pedig leírja a szeretetet, amely kemény, kőkemény, erős, mint a halál. Amikor az Isten azt mondja valakinek, hogy a pogányok közé küldelek, vihaskodni fognak ellened, de ne félj, mert én vagyok veled, ott a ne félj, én vagyok veled azt a szeretet mutatja, amely kőkeményé teszi az ember szívét, hogy tudnék, az Isten igéje páncéljában van. Az Isten ígéretének valósága, hite, az pajzs. Az pajzs. Kikezdhetett az állapot. Az új szövetség majd így fogja elmondani, vegyétek fel a lelki fegyverzetet, hogy kikezdhetetlenül erősek legyetek. A világ, amikor a gonoszságban előretör, az erkőstelenségben, a maga egész más mértékegységeivel le akarja hengerelni az Isten népét, akkor az történik, hogy a szívet elgyöngíti, az elgyöngült szív hajlamos lesz majd a panaszra, a panasz könnyére, meg a sírásra. A ráfa azt jelenti, hogy a kezek, amikor leesnek, vagy amikor a kerubok a szárnyukat leeresztik, Ézsaiás 5.24-be, vagy az Ezékielnél, amikor a nap lehanyatlik, lealkonyodik, erejét elveszíti, nem tűz úgy, ahogy kellene. Vagy a Józsué 10.6-ban ez a kifejezés azt jelenti, hogy a harcos kezét leeresztette, mert elcsüggett és elöppenedett. A világ ezt szeretné látni az Isten gyermekeibe, hogy a gonoszság növekedtével elalélnek a lelkükbe. Hát várhatja. Ezt szeret elérni, hogy kétségbe es, elgyöngülj, mert akkor el tud egy folyamatot indítani, aminek a vége a te véged. Ézsaiás 13.7-ben azt olvasjuk, hogy a szív megolvasztása után a belső lelki széthullás következik, ami után pedig a külső test is utána hanyatlik. Kérem, a sátánnak minden gonoszsággal, más típusú erkölcsel, más típusú tanítással, mint amit az Isten adott az embernek, egyetlen célja van. Hogy elaléljen a szíved, félelmes lelkű légy, ellágyulj, a szíved után tönkre menjen a gondolatod és a reménységed, reménységet vesztetté válj, ettől egy beteg, elalélt állapotba kerülsz, aminek utána megy a szervezeted. És kívül, belül, beteg emberként azt mondja, hogy na így néznek ki a hívők. Se istenük, se reménységük, se bátorságuk, se erejük, ezeknek nincs istenük. nagyon szeretné elérni. Ezért azt mondja az apostol, hogy Timóteus, készülj. Készülj. Az a korszak következik, amelynek a célja, nyilvánvalóan a célja, az egész világ minden nemzetének az erkölcsi, tökéletes elfertőzése, utána pedig ezekben a nemzetekben, ha van Istennek népe, a Krisztus egyházának a tökéletes elfertőzése. Megszűnnek így a nemzetek, megszűnik így az úgynevezett identitás tudat, hogy kié vagyok, hova tartozom, az ördög globális támadása az egyeseken kezdődik. Nem véletlen, hogy az Isten helyreállító munkája az egész világban az egyeseken kezdődik. A lélek hangulatában jelentkezik a szellemi erőnek a fogyása, vagy a szellemi erőnek a növekedése. Még egyszer, a lélek hangulatában jelentkezik a szellemi erőfogyása. Érzelemként tudatosul, hogy milyen lelki erőt kapsz az Istentől, hogy milyen módon támogatja meg a te lelkedet az ő igéjével, milyen igéket munkál az ő szent lelkével. Ez egy bizonyos ponton érzelemként tudatosul a szívedben, tudatosul benned, és egy érzetet kelt benned, amikor hatalmasan megragad téged, és érzed, hogy az ő igéje áthatja szívedet, lelkedet, akkor azt mondod, hogy szeret az Úr, és boldog vagyok, hogy nyilvánvalóan itt van velem jelen. De amikor azt érzékeled, hogy minden egyéb szellemiség támadása utolér téged, a lelkedben elgyöngülsz, az érzetedre kihat, itt fent tudatosodik, és azt mondod, hogy borzalmas. Borzalmas, egyedül vagyok, ilyen kimondhatatlan képlékeny állapotban vagyok, nincs remény. Hogy is lesz ez holnap? Az érzet pedig, amelyik elcsüggeszti a szívet, lankasztja az akaratot. És amikor valakinek az akaratát tönkretette így a sátán, hogy ráeresztve a gonosznak a dolgait megfélemlett a lelke, akkor az akarat két dolgot cselekedhet. Egy, elfogadja a világ befolyását. Ez a sátán célja. Elfogadni a világ befolyását. A másik, Jézus Krisztushoz menekül. De ennek a menekülésnek van egy belső törvénye, amelyik azt mondja, hogy az első mindig a feltárulkozás. Kiöntöm a lelkem az Úr előtt. Mindig az első lépés. Kiöntöm a lelkem az Úr előtt. Uram, ez történt bennem. Tudom, hogy látod. Tudom, hogy ismersz. Tudom, hogy te bátorítsz arra, hogy jöjjek hozzád. Tudom, hogy úgy vontál most is ide magad elé. És arra késztetsz, hogy kiáltsak, hogy segíts. És kérlek, az erős lelket újítsd meg bennem. És különös dolog történik, hogy az élő Isten elküldi a maga igényét újra. Megemlékeztet a lélek Jézus kijelentéseiről, amiket ajándékba kaptál tőle ígéretként. És elkezdenek élni az Isten ígéretei újra. És a lélek belekapaszkodik. Belekapaszkodik. Hogy mondtad, Uram? Nekem mondtad, Uram? Teljes életemet ráépítem a te szavadra. Azt is megteheti persze Isten, de az a büntetés kategóriába tartozik, hogy a szívet büntetésből megkeményíti. Hogy amikor a világ fiai közé keveredik valaki, akkor azt mondja, jó, ott tartalak. Ott tartalak. Nem engedlek meg elgyöngülni. Nem engedlek meg fellágyulni. Nem engedlek meg érzékelni. Nem engedem meg a lélek sírását. Nem engedem meg. És akkor a test sír, de a lélek nem kap életteret. Annak idején az Ószövetség egyik legmegrendítőbb történetei közé tartozó módon leíratott, hogy Ézsau bár könnyek között kereste a megbánás helyét, nem találhatta meg. Indoklás, mert megvetette az áldást. A telelkedben való történések kihatnak a közellévőkre is. A te ellágyulásod vagy megkeményedésed, a te érzékenységed Isten igére, vagy érzéketlenséged Isten igére kihat a környezetedre is. Mert szellemi hatalmasság munkálja a lélek érzékenységét, ezért ennek különleges jelenléte van mindegyikünk életébe. Hogy kinek a lelke munkálkodik te benned, az nyilvánvalóan válik a környezeted számára is, hogy tudni keményednek veled együtt, gyengülnek veled együtt, mert az a lélek munkába fogja azokat is, akik veled együtt vannak. Éppen ezért parancsa a hívő népnek, hogy ti egymás hite által épüljetek. Ezért parancsa az Istennek a gyermekeit illetően, hogy ti egymást ébresztgessétek, egymást intsétek, fedjétek, bátorítsátok, egymás életét vigyázzátok. Pál ezért lefesti valóságosan azt, amiben Timóteusnak majd harcai lesznek, és azért jelenti meg, hogy a hamis tanítók tüze felgerjedésétől ő ne féljen. Hogyha hamis állapotok állnak is elő, ő ezektől meg ne rendüljön. Ő kétségbe ne essen. Ezért mondja, maradj meg abban, ahogy a Krisztust megismerted. Ahogy Jézus Krisztust elfogadtad Messiásnak. Ahogy Isten szent lelkét vettette, maradj meg abban, és úgy. És ne félj. Ne félj, emberi tűz. Félj. Az Ószövetségben ennek van egy paralel története, igaz, hogy nem tanító a tanítványnak, hanem maga az élő Isten mondja Jeremiásnak. Azt mondja, elküldelek téged, ígéret a szádba adom, írts, pusztíts, rombolj, ültes és plantálj. Ne félj tőlük. Érts bátyává teszlek téged, ne félj tőlük, fiaskodni fognak, de én miattam nem győzhetnek le, ne félj! Egy dolgot nem tehet a hívő ember, megrémülni a pogányság, az istentelenség, a világ erejétől. Miért kellene félni a világ erejétől, amelyik elmúlik? Szeretnék egy szót ma kihangsúlyozni. Hogy ki a vesztes és ki a győztes. Egyetlen egy valaki méltó erre a névre, hogy győzedelmes, Jézus Krisztus. Ő az, aki legyőzte a sátánt, aki legyőzte a bűnt, aki legyőzte a kározatot, ő a győztes. Az övéit pedig ebben a világban, a győzelemre tanítja. A hogyan támadnak, mi a céljuk leleplezése, mindig azt jelenti, hogy világosságba helyezem az ellenség szándékát. ha tudod az ellenség szándékát, megismerve, felismerve a módszerét. A módszerét. Egy dolgod van, hogy amit Isten neked mond, abban te megállj. Mit mond az Isten? Azt mondja majd Pálon keresztül a Timóteusnak, hogy maradj meg a hitben, és azt mondja, hogy hirdesd az igét. Ezzel a világgal nem te mégy szembe igazán, hanem valaki más ment szembe vele, és én csak járt uton járok Jézusén, ha szembe megyek a világgal. Nem én tudom az utat. Menj, akihez küldelek, és hirdesd az evangéliumot. Kérem, ennek a világnak az elveszettjei között te nem, de Isten látja a megkötözött övéit. Ezért a te dolgod elmenni azokhoz, akikhez Isten küld az evangéliummal. Hogy Jézus meghalt a bűnösökért, legyőzte a sátánnak minden munkáját, megtörte az átkot, és kitárta a menny az élet kapuját. És téged oda hív az otthonba. Ez a rövid evangélium. Az a dolgod, hogy ezt mondd el. És ne törődj azzal, hogy a világ milyen lenne, hogy miben még a gonoszság és hogyan értékelik önmagukat. Ez nem a te dolgod. A te dolgod, hogy ebben az állapotban, a világnak ebben az állapotában jelensd meg az Isten üzenetét. És mert Pál ezt végigcsinálta, ezért mondhatja Timóteusnak, ahogy tőlem láttad. Nem volt soha meghátrálás embere, soha nem volt a rémülésé, mindig mindenben kegyelmezett volt az üldöztetés idején is. Megverették emberekkel, volt, aki megmaradt a kígyóval. De semmi nem ártott az Isten gyermekének, amíg be nem fejezi a munkáját. Üzenet neked. Ebben a világban, amelyik egyre gonoszabb lesz, te vagy az a szív és az a lélek, az a megbízott, az isteni megbízott, aki el tudod mondani az evangéliumot. Akit azért tanított az Úr, és azért hívott el tanítványának, azért nevez gyermekének, mert veled itt, ebben a világban nagyon komoly szándéka van. Hirdesd te az evangéliumot. Befejezem azzal, hogy alkalmas és alkalmatlannak tűnő időben. Azt kell mondanom, minden idő a tietek. Nincsen egy alkalmatlan idő. Az mindig másnak lenne alkalmatlan. Ezt csinálja, azt csinálja, amaz csinálja, erre van dolga, arra van dolga. De ha te ott vagy, akkor azért vagy, mert Isten azt akarja, hogy te szólalj meg Jézus Krisztus nevében. És légy kész. Hogyha elkezded élni a szent életet, az úgynevezett kegyes életet, és hirdetni fogod az evangéliumot, hát akkor üldözni fognak. Miért lepődik meg valaki, hogyha ő gyűlölik ha szentül akar élni. Hát a puszta gondolat, hogy te szent akarsz lenni, sérti azt, aki nem akar szent lenni. A puszta gondolat, hogy te tiszta akarsz lenni, sérti azt, aki nem akar tiszta lenni, mégsem azonosulhatsz, csak az Úrral. Mégse fejezem be, mert valamit elfelejtettem mondani. Van ez így. A hívőben is születnek indulatok. Ezt hadd mondjam már nektek, mert valaki nem tud mit kezdeni vele. Például a hívő szívbe a gonosz és tisztátalan felé undor ébred. A tisztátalanság felé iszonyodás ébred. És egy különös vágy az elkülönülés vágya. Hogyha ezeknek a dolgoknak mindig mindenben helyet adunk, akkor a következőképpen néznek a kereszténység, hogy valahol a Himalája csúcsán ott állna egy keresztény, a világból a másik csúcsra menekült volna a másik keresztény, a harmadik lement volna valahol a tenger mélyére, nem tudom micsodába, és azt mondja, hogy állj! Állj! Ahol a szolgálat van, azt úgy hívják, hogy a bűnösök között. Egy hídgyúl is azt mondta egyszer nekem, hogy ide figyelj, tudod, a különbség te és mi közöttünk? Na majd megmondod. És azt mondta, hogy mi nálunk mindenki olyan, mint te. Nem értem. Azt mondja, hogy te ott állsz a mocsár szélén, és húzogatod az embereket egyedül. Mi is ott állunk a mocsár szélén, és akit te kihúzol, tovább visszük. Azt mondom neki, hogy akkor melyikünk ment. Akkor kivégzi a mentőszolgálatot. A kihúzottat húzogatni, vagy a mocsárba lévőt, a mocsárból kivenni, ott hagyott. Ott hagyott. Nem baj. A mocsárban lévőket kell kihúznatok, akik bűnbe vannak. A kárhozottakat, az elveszetteket. Nem könnyű feladat, életveszélyes feladat, mert leránthatják az embert. Csak hadd mondjam neked, hogy aki az Úr Jézus Krisztusé, azt nem lehet berántani. Nem lehet. Védett. És már Isten kezébe tartott, ő is kihúzott. Mert onnan szedte ki az isteni kegyelem. Ugyanonnan, ahonnan most neki kell menteni másokat. Ne felejtsd el a küldetésedet. Imádkozzunk. Azt mondtad, hogy amíg embernek kíván tetszeni egy ember, addig Krisztus szolgája nem lehet. Megérve a tiédet arra, hogy neked tetsző életet éljenek. Köszönjük, hogy ezt munkálod itt is. Kérünk téged arra, hogy azt a szolgálatot, amit valóban csak hívő emberek végezhetnek, lélek és életmentő szolgálatot, minél több szív felvállalja itt, hálásan neked. Adj hozzám bátorságot, adj hozzá alázatot, add hozzá a lelkeddel való közösséget, és add azt a bizonyosságot, hogy Ez a feladat. Áld meg a tiédet, édesatyám Jézusért, hogy hűségesek legyenek a te szavadhoz, a te személyedhez, mindig mindenben. Arra is kérlek, hogy könyörülj rajtunk, hogy a tiéd azok egy lélekkel itattatnak meg, és egy cél miatt állítatnak szolgálatba. Ki kell maga helyén, hadd lehessen engedelmes gyermeked. Amen. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Amen.